Kedves hallgatóim! Miközben a 30 éves háború viszonyai és nagyhatalmi játszmái között 8. Orbán politikai ténykedése sikeresnek aligha nevezhető, az egyház belső életének alakításában fontos lépések köthetők az ő nevéhez. Ami a Trident utáni belső reformok folytatását illeti, ő is az elődei által kijelölt úton haladt tovább. Úgy rendelkezett, hogy a jövőben a boldoggá és szenté avatások megfelelő vizsgálatot, kánoni eljárást követően Péter mindenkori utóda számára vannak fenntartva. Egyházi jóváhagyás nélkül ilyen tiszteletben senki sem részesíthető, utólagos jóváhagyásra pedig csak akkor van lehetőség, ha az érintett szentként való tisztelete legalább évszázados töretlen hagyományra tekinthet vissza. Változtatásokat rendelt el a Szentatya a római misekönyv és a pápai szertartáskönyv szövegében is, és igen határozottan szorgalmazta a katolikus szertartásrend világméretű egységesítését. A korábbi konklávéknak a nagyhatalmak beavatkozásával összefüggő tapasztalatai miatt igyekezett csökkenteni a spanyol és a francia kardinálisok arányát, azt feltételezve, hogy az olasz bíborosok nagy többségbe kerülése gátat szabhat az idegen érdekek érvényre juttatásának a pápa választás menetében. Mint elődei, ő is szívén viselte az Európán kívüli missziók ügyét. Ennek érdekében tovább növelte a 15. Gergely által alapított Propaganda Fide kongregáció hatáskörét. Megbízásából bizottság dolgozta ki a missziós munka alapelveit és a részletes útmutatást a hittérítésben dolgozó szerzetesek számára. Ebben részben az ősegyház tapasztalatát és hagyományát vették alapul, de előírták azt is, hogy a misszióban dolgozók szerezzenek megfelelő hely- és nyelvismeretet, legyenek bizalommal a megtérők, különösen a közülük a papi hivatást is vállalók iránt, és kerüljék az egymás közötti ellenségeskedést és rivalizálást. 8. Orbán előírta, hogy a missziók évente készítsenek jelentést Róma számára munkájukról, megtiltotta, hogy a misszionáriusok engedély nélkül távozzanak állomáshelyükről, és szabályozta azt is, hogy az egyes missziós állomások milyen feltételek között végezhetnek a hittérítésen kívül egyéb, például orvosi gyógyító tevékenységet. Számos kérdésben támadt összeütközés a missziós tevékenység tekintetében Róma és a gyarmattartó országok, főleg Spanyolország és Portugália között. Az utóbbiak a hittérítést és az egyház szervezet kialakítását is pusztán az európai uralom biztosítása, a meghódítottak leigázása és európaizálása eszközének tekintették, míg a pápa és a Propaganda Fide a létrejövő helyi, benszülött egyházak sajátosságainak elfogadását, a kulturális alkalmazkodást megengedhetőnek és támogathatónak ítélte. Ezt szándékozott előmozdítani a rendes egyházi hierarchia mielőbbi megteremtésére irányuló pápai akarat, és az a törekvés, hogy az európai misszionáriusok munkáját mielőbb a helyi papság, szerzetesség, benszülött főpásztorok vegyék át. Ennek a célnak az elérése érdekében alakult meg Rómában a Propaganda Fide irányítása alatt a Collegium Urbanum, a mai pápai Orbán Egyetem jogelőde, amely az Ázsiából, Afrikából, Amerikából érkező leendő, benszülött papság megfelelő képzéséről volt hivatott gondoskodni. 8. Orbán idejében két nagy jelentőségű egyházfegyelmi eljárásra is sor került. Ezek közül az első a Galileo Galilei, a neves csillagász, természettudós és bölcselő elleni inkvizíciós vizsgálat második szakasza volt. Az ügy első szakasza még 5. Pál idejében azzal zárult, hogy a tudósnak megtiltották a heliocentrikus világképpel kapcsolatos, a föld kering a nap körül, nem pedig fordítva, mint a régiek gondolták, nézeteinek terjesztését, ám sem személyes szabadságában, sem további kutatásaiban nem korlátozták. Maga 8. Orbán több ízben is nagyra becsüléséről biztosította audiencián fogadta az idős tudóst, aki ezen felbátorodva megszegte az inkvizíció által korábban rá kiszabott publikációs tilalmat, és 1632-ben közreadta Párbeszéd a két nagy világrendszerről címet viselő munkáját, amelyben a kopernikuszi heliocentrikus világképet egyedül igaz és bizonyított tudományos tényként mutatta be. Az inkvizíció erre azonnal új eljárást indított, amelyben eretnekséggel, a szentírással ellentétes, azzal összeférhetetlen nézetek hirdetésével vádolta Galileit. Bár az ügy hátterében voltak olyan szakértők, akik elképzelhetőnek tartották Galilei hipotézisének igazát, csak annak nyilvános és egyedül biztos tényként való hirdetését tartották kockázatosnak vagy időszerűtlennek, a bírák másként vélekedtek. Galileit fogságra vetették, majd kínzással és halálbüntetéssel fenyegetve nézetei visszavonására kényszerítették. A megtört öregember végül eleget tett ennek a későbbi tudományos eredmények fényében téves és mai szemmel már teológiailag is elhibázott követelésnek, és 1633-ban ünnepélyesen visszavonta vitatott tételeit. Ám a retorziót így sem kerülhette el, művei kiadását, terjesztését és olvasását az inkvizíció megtiltotta, őt magát pedig élete végéig tartó házi őrizetbe helyezték egy Firenze melletti villában. Az ügy később sok vitát kavart, és szinte szimbólumává lett az egyház, a teológia, a hagyományos szó szerinti biblia értelmezés és a modern világ és tudománya közötti konfliktusnak, arra is módot adva, hogy az egyházra máig ható érvénnyel a tudományellenesség bélyegésűség ellenfelei. Az ügynek késői folytatása is volt. Szent pápánk II. János Pál volt az, aki nyilvánosan bocsánatot kért és elégtételt adott a Galilei ügyben az egyház által elkövetett hibákért, és új, bár csak szimbolikus jelentőségű pert is elrendelt, amelyben Galileit minden tekintetben felmentő, a hit, a teológia és a fejlődő, változó tudomány illetékességi köre közötti határokat kijelölő ítélet született. A másik, súlyos következményekkel járó, alapvetően dogmatikai természetű ügy a 8. Orbán idejében kirobbanó, különösen a francia egyházban és szellemi életben komoly válságot okozó janzenista vita volt. A főszereplő Cornelius Janzen 1585-ben született Németalföldön, Löwenben és Párizsban tanult, pappá szentelték, majd a löweni egyetem mellett a szentírás tudomány tanára, 1635-ben Ypern püspöke, és 1638-ban még a személye és írásai körül kirobbanó vita kezdete előtt távozott az élők sorából. Fűműve a hagyatékából barátai által 1640-ben kiadott Augustinus hatalmas érdeklődést, élénk visszhangot váltott ki a pillanatok alatt a teológiai viták keresztüzébe kerülve. Művében Janzen Szent Ágostonnak a kegyelemről, az eleve elrendelésről, az emberi szabad akaratról vallott nézeteit igyekezett rekonstruálni. A bírálói által kezdettől titkos kálvinizmussal megvádolt Janzen az emberi természet bűn általi teljes megromlását, a szabad akarat hiányát és az egyedül az isteni kegyelem általi üdvözülés és az üdvösségre való eredendő kiválasztás tételét olvasta ki az egyházatjából, amelyre egy aszketikus, már-már puritán etikát épített fel, nem mulasztva el az alkalmat, hogy a teológusok egy részét, főképpen a jezsuitákat kegyelemtani tévedésekkel és erkölcsi engedékenységgel vádolja meg. Janzen műve ellen elsőként a löweni jezsuiták indítottak támadást, védelmében pedig a szerző barátja, Jean de Verger de Oran kanonok Saint-Cyran apátja, valamint Antoine Arnauld prelátus vagy a jeles filozófus Blaise Pascal álltak csatasorba. Az egyházpolitikai szempontok által is átjárt ügyben a teológusokon kívül véleményt nyilvánított a francia nagypolitika is, majd az egész vita római ítélőszéke elé került. 8. Orbán a dokumentumok tanulmányozása és szakértői vélemények meghallgatása után 1643-ban in eminenti bullájában tévesnek nyilvánította Jensen több tételét, és betiltotta az Augustinus kiadását, olvasását, az abban foglalt nézetek, vélemények további képviseletét. Ám az ügy ezzel nem jutott nyugvópontra. Egészen az 1710-es évekig dúlt francia földön a jansenista vita, amely erősen megosztotta a francia egyházat és értelmiséget, egy idő után pedig a Szentszék és a francia állam közötti konfliktusoknak is forrásává vált. 8. Orbán nagy pártfogója volt az irodalomnak és a művészeteknek. Olyan művészek, alkotók dolgoztak megrendelésére, mint Maderno, Cortona, vagy a kor legnagyobb szobrásza, építésze Bernini. Az ő idejében készült el a Szentpéterben a főoltár fölé emelkedő híres bronz baldachin és a székesegyházat ékesítő számos más műalkotás. Tucatnyi köztéri szökőkút és szobor emelte tovább Róma fényét, és ekkor került sor a pápai nyári rezidencia a Castel Gandolfói villa megvásárlására. A pápa által szorgalmazott legnagyobb szabású vállalkozás azonban a családi kastély, a csodálatos Palazzo Barberini felépítése volt, amelyhez Róma antik építészeti emlékeiből azok megrablása, megcsonkítása révén nyerték az anyagot. De komoly pénzügyi válságot és drasztikus adóemeléseket hozva jelentős erődítési munkák is indultak ebben az időszakban. Az angyalvár ekkor épült át modern erődítményé, de megújult és korszerű fegyverzetet kapott a pápai kikötőváros Civitavecchia erőssége is. 8. Orbán pápát sem került el a nepotizmus, a családjának való mértéken túli kedvezés kísértése. Több ifjú unokaöccsét tette bíborossá, a tágabb rokonság pedig pénzes állásokhoz, hatalmas földbirtokokhoz jutott az ő idejében. Ám a család ambíciói nem ismertek határt, ami a pármai hercegséget birtokló farnézékkel vezetett súlyos összeütközéshez. A kirobbanó ellenségeskedés tárgya egy apró hercegség Castro birtoklása volt, amiért 8. Orbán serege hadba is szállt. Ám ekkor a pápai hatalomra féltékeny közép-itáliai fejedelmek szövetségre léptek, seregük pedig nagy győzelmeket aratott a Barberinik és a pápai armádia felett. Az elhúzódó harcnak 1644-ben a francia közvetítéssel megkötött, Castrót a farnézék kezén hagyó béke vetett véget, igen komoly csorbát ejtve a pápa tekintélyén, akinek mértéktelen nepotizmusa a római közvéleményt is ellene, és parazita családja ellen hangolta. Uralkodása utolsó éveire a Szentatya is belátta, hogy hibát követett el. 1642 végén bizottságot hívott egybe, amelynek az volt a feladata, hogy megszabja, a mindenkori pápa a Szentszék jövedelmeinek mekkora hányada felett rendelkezhet szabadon, saját maga és családja személyes céljaira használva fel azt. A tervezet elkészültét azonban 8. Orbán már nem érte meg. 1644 nyarán bő két évtizedes péteri szolgálat után távozott az élők sorából. A Szentpéter Bazilika Bernini készítette gyönyörű síremlékében helyezték örök nyugalomra, a római nép azonban gyász helyett örömújongással, utcai zavargásokkal és rombolással vette tudomásul, a költekezése és mértéktelen nepotizmusa miatt meggyűlölt Barberini pápa halálát. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel, legközelebb 1644-től folytatjuk a pápák históriáját. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.